van egy nagyon jó üzenetünk, és a következő részt szeretném megnézni veletek, bár nem meglepetés, mert elvileg a jegyzetetekben benne van. János 6-ból az első 13 verset. És ugye készülünk jövő héten, vasárnap lesz az évvégi adakozásunk, ami a szokásos adakozás fölötti évvégi egyszeri adakozás, és ez a gyülekezet építésére van, épülésére van, növekedésére van, de mondtam konkrétan nektek, hogy ez a szállító járműnek az éves költség elég magas, tehát ez lehet egy cél rá, hogy minél kevesebbet kellene a következő évben a szokásosból félretenni, most előre gyűjtünk egyet. És Isten hűséges, tényleg. Tehát, hogy csak megnézed, hogy Isten hogy szolgál rajtunk keresztül emberek felé, nem csak feléd, vagy felém, itt ezen a gyülekezeten keresztül, hanem nagyon sokak feléd Szegeden. Csak ámulatos tényleg látni Isten munkáját a gyülekezetünkbe, ezekbe a szolgálatokba, az életünkbe. Na, úgyhogy János 6-ból, tehát ez egy olyan sztori, amit már én nagyon sokszor beszéltem nektek. Igazából. Lehet azt gondolná, hogy Balunak nem volt ideje készülni, úgyhogy elővett egy régit. Ne aggódja. Szóval, hát kezdjük el olvasni, jó? Első vers. Jézus ezután elment a Galileai tó, vagyis másik nevén Tibériás tó másik oldalára. Oké, tehát a hajóban ülnek. Nagy tömeg követte, mert látták a csodákat, ahogyan a betegeket meggyógyította. Oké, tehát ezen a ponton azért követik az emberek, a nagy tömeg azért követi Jézust, amit tett. Oké? Tehát a csodatételei miatt. Tehát nem azért, aki ő, hogy ő a megváltó, ő a szabadító, ő a minden mindenben, a királyok királya, az urak ura, hanem ők. Egyelőre ez a nagy tömeg azért követi őt, mert látták, hogy mikre képes ez a fickó. Oké. Egyébként ez az első szakasza a Jézus követésnek mindig, hogy az első időszakban az ember azért követi, mert hogy mit tett. Na, de aztán eljön ez a pont, amikor már nem az a kérdés benned, hogy mit tehet értem Jézus, hanem az, hogy mit tehet rajtam keresztül Jézus. Tehát nem az, hogy mit tehet értem, hanem hogy mit tehet rajtam keresztül. És ugye egy hajóban van itt a tengeren, vagy a tavon, Galilei tavon. Ott ül a hajóban Jézus. Kinek a hajójában? Kiét kérte el? Péterét. Oké, Péterét. Két hete beszéltünk erről. De nem azért ment Péter hajójával, mert olyan nagyszerű fickó volt ez a Péter, jó prédikátor, vagy valami nagyon jó tulajdonságát találta, hanem miért ment Péter hajójával, miről beszéltünk? Nem a halak miatt, hanem mert Péternek volt hajója. Nagyon egyszerű. Tehát Péternek volt hajója, ezért választotta Pétert. Oké? Volt ott több is, de Péter adta oda a hajóját. Ja. Oké? Tehát az igazságnak szüksége volt egy szállítóeszközre. Jézus az igazság. És szüksége volt egy szállítóeszközre. Ugye Jézus az igazság, és ahhoz, hogy az igazság eljusson helyekre, kell egy szállítóeszköz. És ezért kérte el Péternek a hajóját. Ebben az esetben ugye a hajó volt az igazság szállítóeszköze. Tehát Péternek volt valamilyen, amire Jézusnak szüksége volt, de Jézusnál meg volt valami, amire meg Péternek volt szüksége. Úgyhogy ez egy tökéletes üzlet. Nem? Tehát tökéletes. Hányan szeretnétek Jézust a hajótokba? Én mindenképpen. Jó lenne az enyémmel utazna. Oké? Tehát Jézus ott lenne az életemben, Jézus ott lenne a döntéseimben. Tehát ez a, hogy Jézus a hajómban van. Oké? És emberek gyógyulnak, tömegek jönnek Jézushoz, mert Péter egyszerűen csak azt mondta, hogy hát figyelj, itt az én hajom. Tehát azért tudtak emberek meggyógyulni, azért tudtak tömegek Jézushoz jönni, mert Péter felajánlotta a hajóját Jézusnak. Hihetetlen, egyszerű. Tehát persze Jézus, hát használd nyugodtan a hajómat. Úgyhogy útra keltek Péter hajójával, a szolgálat növekedett, az emberek hallják az igazságot, gyógyul a szívük, és gyógyulnak. Oké? Harmadik vers, Jézus felment a hegy oldalra, és a tanítványaival együtt letelepedett. Ekkor már közel volt a Páska ünnepe, ezt mi úgy ünnepeljük kereszténység, hogy húsvét. Tehát ekkor már közel volt a Páska, a zsidók nagy ünnepe. Amikor Jézus körülnézett és látta, hogy mekkora tömeg közeledik feléjük, dobott egy hátast. Majd, hogy nem. Oké? Megkérdezte Fülöpöt. Honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy mindannyian ehessenek? És a következő mondat, ez hihetetlen jó. Hatos vers. Csak próbára akarta tenni, mert ő maga jól tudta, mire készül. Tehát ez nem egy olyan kérdés volt, hogy valakinek van valami ötlete, nézzetek rájuk, mennyien vannak, hogy fogjuk őket. Tehát nem, azt mondja, csak próbára tette, vagy próbára akarta tenni, mert ő maga jól tudta, mire készül. Oké, tehát ő már jól tudta, hogy mit fog tenni. Mondtatok valamit Jézusról, aki ott lóg a kereszten, véresen ott lóg a kereszten, és ott vannak az emberek, és sírnak körülötte. Hadd mondjak valamit Jézusról. Ő már jól tudta, hogy mit fog tenni. Ő már nagyon jól tudta, hogy mit fog tenni. Vagy mondhatok valamit minden olyan helyzetről az életedben, amit nem látsz tisztán, mert Isten mondjuk nem engedi, hogy beleláss. Ő már jól tudja, hogy mit fog tenni. Ő már jól tudja, hogy mit fog tenni. Ő már nagyon jól tudja, hogy mire készül. És egy biztos, hogy ő ki fog hozni az ő hatalmas kezével. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez, nagyon. Oké, tehát tesztelte Fülöpöt. Tesztelte. Hetedik vers. Fülöp ezt felelte. Hát, ha 200 ezüst pénzért vennénk kenyeret, akkor is csak egy falat jutna mindegyiküknek. Oké, azért meg 5000 ember volt. 5000 ember volt, és mindegyiknek ott volt, legalábbis aki családos volt, ott volt feleség, és még gyerekek. Tehát szerintem alsó hangon egy 15-20 ezer ember ott volt. Oké, tehát hogy lenne elég? Még nem tudom, mennyibe került az árpa kenyér, állítólag az volt a legegyszerűbb, legsimább, legolcsóbb kenyér, az árpa kenyér. Tehát tényleg, hogy lenne elég? 8. vers. Egy másik tanítvány, András, Simon Péter testvére, ezt mondta Jézusnak. Van itt egy kisfiú. Tehát egyik jön egyiknek jobb az ötlete, mint a másiknak. Van itt egy kisfiú, aki hozott magával 5 árpa kenyeret és 2 halat. De mi az egy ekkora tömegnek? Jézus ekkor azt mondta a tanítványoknak, ültessétek le őket. Nagy fű nőtt azon a helyen. Miért fontos? Az emberek leültek a fűbe. A tömegben csak a férfiak lehettek, vagy 5000. Ezután Jézus kezébe vette a kenyereket, hálát adott Istennek. Hoppá! Tudsz-e hálát adni a kicsiért? Mi az ennek a tömegnek? Ugye? 5 kenyér, 2 hal. És Jézus hálát adott. Te tudsz-e hálát adni a kicsiért? Nagyra értékeled-e azt, ami szemmel láthatóan nem elég? Nagyra tudod-e értékelni azt, ami szemmel láthatóan... Elolvasom ezt a részt, és ez az egész rész arról üvöltözik számomra, hogy nem elég, nem elég, nem elég, nem elég. Nem elég. Nem elég. És közben a 10. versben azt olvasok, hogy rengeteg fű nőtt azon a helyen. De nem fűre volt szükségük. Oké? Tehát fűből rengeteg volt. megoldhatta volna a hozzáállás kérdéseket. De nem arra volt szükségük. Tudjuk. Nem, de nem, jó, látom, elszaladt a gyeplő. Na, vissza. Jöjjünk vissza egy kicsit. Oké, tehát rengeteg volt a fű, de nem arra volt szükség, kenyérre volt szükségük enni. Azt mondja, ezután Jézus kezébe vette a kenyereket, hálát adott Istennek, tehát hálát adott azért, ami nem volt elég, jó? Ez nagyon fontos. És szétosztotta azok közt, akik ott ültek. Adott nekik a halakból is. Mennyit? Amennyit csak kértek. A nem elégből? Amikor már mindenki jól lakott, vagyis elég lett. Oké? Tehát nem volt elég, de amikor már mindenki jól lakott, tehát mindenki eleget evett, azt mondta a tanítványoknak, gyűjtsétek össze, ami megmaradt. Tehát nem volt elég, de elég lett, és még maradt is. Tehát gyűjtsétek össze, ami megmaradt, hogy semmi se vesszen kárba. Össze is szedtek mindent, és 12 kosarat töltöttek meg a darabokkal, amelyek az 5 árpa kenyérből maradtak. Oké, tehát ami nem volt elég, elég lett. Mert mindenki jól lakott. És aztán lett bőven maradék. És tényleg annyiszor beszéltem én már erről, a kisfiú szemszögéből, akkor a kisfiú haverja szemszögéből, hogyha volt esetleg haverja, hogy dugdosták esetleg a kajájukat. Tehát mindenkinek a szemszögéből beszéltem, és addig fogok beszélni róla, amíg normálisan el nem tudom ezt az egészet mondani. Lehet, hogy ma lesz. De van, aki azt mondja a Bibliáról egyébként, hogy egy jó kiindulási pont a dolgok megismeréséhez, de aztán túl kell lépned rajta. Fejlődni kell tovább. De nekem ezzel sosem volt problémám. Úgy értem, hogy mert számomra a Biblia nem csak egy kiindulási pont, hanem tehát nem csak egy kiindulási pont, hogy megértsem magam, hogy megértsem a szükségeimet, hogy megértsem az én pszichológiám, megértsem az agybajomat. Tehát nem csak egy kiindulási pont, hogy megértsem kicsoda Isten, hogy milyen ő, meg ilyenek. Tehát nem csak egy kiindulási pont, hanem én azt fedezem föl egyre jobban, és minden régebb óta is olvasom a Bibliát, hogy minél többet olvasom, a Biblia annál többet olvas engem. És annál többet megmutat magamból és az életemből. És elképesztő, és annyi réteg van benne. Újra olvasol történeteket, és annyi réteg van benne, annyi mondani való van benne, újra meg újra. Nem csak a kommentár, amit elolvasol, és ez nem változik, és azt hiszi az ember, hogy tudja, hogy miről szól ez a fejezet, vagy és akkor úgy csak fölteszel egy kérdést egy beszélgetésbe, és évről évre mindig ugyanaz a válasz jön elő, és akkor már utána már kórusba tudjuk ugyanazt a választ adni, nem? Tehát, hogy sok rétege van Isten beszédének, és azt látom, hogy az életem különböző szakaszaiban különbözőképpen látom akár a saját szükségeimet is. Másképp látom magam, és az életem most másképp látom magam, mint egy évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. És van egy író, azt mondja magáról, hogy ilyen... A tudományban azt mondják róla, hogy szociológus, ő azt mondja magáról, hogy szociológus és történetmesélő. Brené Brown, és nagyon érdekeseket mond. Az egyik, amit mond, hogy a mai világ mantrája az, hogy sosem elég. Sosem elég. Lehet, hogy ráismersz. És azt mondja, egy olyan korban élünk, ahol soha semmi nem elég. És ez igaz, mert mindegy, hogy mennyi információt kapsz, most már akár teljes sávszélességgel nyomathatod a netet bárhol, rengeteg információ áll a rendelkezésedre, de mégis hiába vagyunk a bölcsességnek, hogy ezt az információt használni tudjuk. Oké, ez a bölcsesség, hogy tudjuk használni rendesen az információt. Na, de hogy tudod, fölkelsz reggel, és az első gondolatod az, hogy nem aludtál eleget. Oké, tehát ez a soha nem elég. Fölkelek, és hát most se aludtam eleget. És aztán tudod, végignyomod a napot, egy csomó mindent, és aztán elalszol este, és úgy fekszel le, hogy nem csináltam eleget. Tehát valahogy ott van bennünk ez a nem elég, nem elég, sosem elég. Mindegy, mennyit keresünk, az sosem elég. Oké? Tehát nincs lehetőség, vagy lehet, hogy van elég, de nincs elég időm élvezni. Vagy valakinek van elég ideje élvezni, csak nem tud mit. Oké? Tehát sosem elég. Semmi nem elég. Sem nincs. Tehát, és mikor összeütközésbe kerül, a túl sok és a nem elég, az egy elég combos találkozás. De Isten azt mondja, hogy Balukám, szeretném, ha felfognál valamit. Szeretném, ha felfognád, hogy a szellememmel benned, és az igém erejével a szádban, vagy a szádon, tehát ott van benned a szellemem, ott van benned az igém, akkor így Krisztusban te elég vagy. Tehát elég vagy. Elég. Oké? Tehát, mert ott van benned Krisztus, aki minden mindenekben. Az Isten, aki testé lett, ott van benned. És Krisztusban nincs olyan, hogy nem elég. És ez a címünk ma, hogy Krisztusban, azt nem értem oda, csak ezt, hogy sosem nem elég. Oké? Tehát sosem, nincs olyan, hogy nem elég. Jó, ez egy szójáték. Tehát sosem nem elég. Krisztusban sosincs olyan, hogy nem elég. Krisztusban. Mindenhol másképpen csapból is az folyik, hogy nem elég. De Krisztusban sosem nem elég. Mindegy, milyen kevés kenyered van, mindegy, azt kell mondjam, hogy Krisztus, vagyis a Mester kezében az elég. Az elég. Az elég. Oké? Tehát sosem nem elég. Tehát Krisztusban sosem nem elég. Még az éhínség idején sem. Oké? Tehát sosem nem elég. A Bibliában egy csomó sztori van. A holló leejti a kaját Illésnek, és ő eteti. Tehát a pusztában éhezik, de mégsem éhezik. Szemmel láthatólag nem elég, de Isten eteti őt a hollón keresztül. Vagy ott van Illés sztori, egy másik, tehát egy kicsike olaj van, hozd a korsót. És aztán az, ami úgy tűnik szemmel, hogy nem elég, az sosem fogy el. Oké, mert hozta a korsót az asszony, és megtöltötte. Mert Krisztusban sosincs olyan, hogy nem elég. Sosincs. Azt hittem sokáig, ha az emberek eleget bíztatnak, és bátorítanak engem, akkor majd lesz önbizalmam. De az a helyzet, ha nem Krisztus az életem, és a jellememnek a, úgymond a sarokköve, tehát a kimozdíthatatlan része az életemnek, akkor sosem lesz elég. Akkor sosem fogok elég bátorítást kapni, sosem fogok, tehát semmi nem lesz elég. A kapcsolataim nem lesznek elegek számomra. Ha nem Krisztus az én sarokkövem, az életem mozdíthatatlan pontja. Oké? De ha ő mondja meg nekem, hogy ki vagyok, ha ő mondja meg nekem, hogy nekem mim van, akkor nincs hiányom ebben a világban. Semmi hiányom nincs. És ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, van három pontunk, jó? Jegyzetünkben ott van. Három pont. Mindjárt mondom az elsőt. az első dolog, tehát amit a tanítványoknak tennie kellett, és amit nekünk is tenni kell, hogyha meg akarjuk kapni Isten ígéreteit, van három dolog. Ha meg akarom kapni Isten ígéreteit, van három dolog, amit tennünk kell. Oké? Mert az Isten ígéretei azok választhatóak. Balú. Nem, még nem az első. Hogy érted, Balú, hogy választhatóak? Hát az ígéretek nem olyan, hogy ezt megkaptuk, és akkor csiribú csiribá megvan? Nem. Nem. Tehát ha megvan ígérve, akkor megvan. Hát igen, de nem. Tehát igen, de nem. Tehát az ígéret az mindig kapcsolódik egy elvhez. És nem tudod leválasztani az ígéretet a folyamatról, ami létrehozza az ígéretet. Oké? Tehát folyamatok vannak, és Isten egy folyamatba tesz bele bennünket, és kér tőlünk folyamatokat, hogy működjünk együtt vele, és annak az eredménye lesz az ígéret. Oké? Tehát az ígéret a békesség, mondjuk. Jó? Tehát az ígéret a békesség. Hogy minden értelmet felülhaladó békességet adok neked. Egyiket olvasd el Filippi 4-ben. Mennyi mindent sorol fel egyébként Pál, hogy mi kell ahhoz, hogy utána azt mondja, hogy és minden, minden értelmet felülhaladó békesség megőrzi majd a szíveteket. Csak olvasd el az előtte lévő két verset. Ez házi feladat, jó? Tehát nem most. De mondjuk azt, hogy az ígéret az békesség. De figyelj, a folyamat az az, hogy tartsd a gondolataidat rajtam, mondja Isten. Oké? Tehát ahhoz, hogy... mert békességben tart engem Isten, ha a gondolataim ő rajta vannak. Oké? Tehát ha az idegesítő dolgokkal tömöd az agyadat, vagy az idegesítő emberek hülyeségeivel tömöd az agyadat, vagy mások véleményével tömöd az agyadat, amit a Facebookról olvasol, akkor mit csodálkozol, hogy nincs békességed? Hát pedig megígérte az Isten, hogy megőrzi. Hát persze, de hát ha más megy be, akkor nem tudja, akkor hogy? Tehát a békesség az egy folyamatnak az eredménye, és ugyanígy a gondoskodás is. Istennek a gondoskodása, hogy ő megígéri, hogy minden szükségünket betölti, az is egy folyamatnak az eredménye. Oké? Úgyhogy az első dolog, amit tennünk kell, hogy megkapjuk azt, amit Isten tartogat számunkra, hogy hajolj előre. Hajolj előre. Hajolj előre. Oké? Hajolj előre. Mondtam már egyébként, hogy ez az egyetlen egy csoda, ami mind a négy evangéliumban benne van. Most még nem mondtam, de amúgy tudjátok, mert már annyit beszéltem róla. Oké, tehát ez az egyetlen egy csoda, ami mind a négy evangéliumban benne van. Nagyon érdekes. Ez nagyon komoly. Miért pont ezt választották? Oké, tehát mindenki beszélni akar róla. Tehát nem akarta kiadni se Máté, se Márk, se Lukács, se János. Mindegyik berakta. Tehát, hogy mi van ebben olyan... Tehát még a Lázár sztori sincs benne mindegyikben. Pedig azért az egy nagy kunszt, hogy föltámasztották Lázárt, nem? Tehát az... És akkor ez a fiúcska az öt kenyerével, meg a két halával bejut. Hihetetlen. Ez az olcsó kenyérrel, ugye? Mert az árpa kenyér, ez a legolcsóbb. Tehát a Tesco-s. Tehát a Tesco gazdaságos kenyér volt. De nagyon érdekes egyébként, mert a full sztorit azt úgy kapod meg, hogy minden négy evangéliumból elolvasod, mert mindegyikből hiányzik valami, tehát olyan jól kiegészítik egymást. De ha az egészet összerakod, látod azt, hogy mi az, ami létrehozta a gondoskodást. Oké, mert itt János 6.1-ben, amit már egyszer olvastunk, hogy Jézus ezután elment a Galileai tó másik oldalára. Miután ment? Mert azt mondja, ezután. Miután? Hát ezután. De miután? Hát, kérdezel hülyeség, ezután. Na jó, de mi volt az? Miután? Valami nyaralás után, vagy buli után, vagy egy jó kajálás után? Nem. De ha elolvasod a többi részt, vagy a többi evangéliumban elolvasod, akkor láthatod, hogy pont ezelőtt volt az, amikor Keresztelő Jánost lefejezték. És Keresztelő János nagyon közel állt Jézushoz. Tehát ő egy fontos ember volt Jézus életében. És most ekkor volt az, amikor Keresztelő Jánost... Tehát Keresztelő János volt Jézus előhírnöke. Ő kövezte ki az utat Jézus előtt, mielőtt előtt. Ő volt Isten hírnöke, profétája, hogy bejelentse, hogy most jön a megváltó. És ő volt az, aki aztán rámutatott, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Oké? Tehát egy nagyon fontos része volt. Maga Izrael életében Keresztelő Jánosnak, de Jézus életében is. Amúgy rokona volt, unokatesója. Oké? Na, de hogy... Tehát, és akkor lefejezi egy király, aki meg nem is akarta hallani az igazságot. Na mindegy, a lényeg, hogy mivel elveszítette Jézus Keresztelő Jánost, ezért félre akart vonulni valószínűleg. Azért mondta a fiúknak, hogy oké, szálljunk be a hajóba, menjünk át a túloldalra, vonunk egy kicsit félre, beszéljük ezt meg, beszéljünk róla, egyébként János 5-nek a végén már egy kicsit beszélnek Keresztelő Jánosról, de tehát összegyűjtötte a tanítványait, hogy egy kis elvonulásuk legyen. De Jézus, mikor el akar vonulni, kicsit elhúzódik a tömegtől, a tömeg jön. És tipikusan az a helyzet van, amikor ott van a 3 éves gyereked, és végre eljutsz oda, hogy egy 5 percet lezuhanyozzá, anya meg minden nélkül, tudod, találsz 5 percet a napodba, és már elindítod a vizet, beállítottad, és dübörög a gyerek az ajtón, anya! Na, ez tipikus ez a pillanat. Hát jó, te nem ismered. Anyukád ismeri. Tehát, hogy azt hittem, hogy végre van 5 percem. Oké, tehát Jézus, azt hittem, hogy végre el tudok volna, meg tudom beszélni a fiúkkal. De jön a tömeg. Oké, itt vagyunk a hajón egy kicsit. És jönnek az emberek. Figyelj, a legnagyobb lehetőségek a legkényelmetlenebb helyzetekbe jönnek. Én ezt látom. Hogy Isten a legnagyobb lehetőségeket a legkényelmetlenebb helyzetekben adja. Nem leszel jó hangulatban, nem érzed késznek magad, nincs rá extra 1 millió forintod, hogy kifizesd a gyerek tandíját mondjuk, hogyha olyan izét választ. Tehát nem. Figyelj, Isten a legnagyobb hiányban jelenik meg. És teszi ezt azért, mert azt mondja, tényleg bízol bennem? Biztos, hogy bízol bennem? Tényleg bízol bennem? Tényleg? Vagy csak a dolgaidban, a kütyűidben bízol? Bízol bennem? És ez itt a kérdés. Oké, tehát a tanítványok, a tanítványok ugye 2 lábbal álltak a földön, ők látták, hogy tömeg, meg mit tudom én, jönnek majd egyszer, kaját kéne nekik adni. Jézus meg, ha olvasod ezt a részt, Jézus meg teljesen belefeledkezett a napba. Mert azt olvasod, hogy tanította a tömeget egész nap. Tehát Jézus az totál belefeledkezett abba, hogy ott azokat az embereket szolgálja. Tudod, következő, ki, van, aki ki akar még gyógyulni, jöjjön nyugodtan. És elment az egész nap. Tehát elolvasod, azt olvasod, hogy elment az egész nap úgy, hogy Jézus bele volt feledkezve, a fiúk, meg a kis tanács, a tanítványok tanácsa, meg hát már elég késő van, kaját kéne adni. Persze nem azért, nem az ő haskorgásukat hallották meg, hanem a saját gyomruk korgott. Tehát kéne valamit kajálni. Jézus meg önfeledten csinálja a dolgokat. Oké? Tehát a tanítványok meg nagyon gyakorlatilag nézték. Tehát, főnök! Kéne neki enni adni. Főnök! És Máté evangéliumban azt olvassuk, hogy a tanítványok azt tanácsolták Jézusnak, hogy küldjék el a tömeget, gondoskodjanak azok magukról. Egyszerűen megoldják a tanítványok. Ja. Hihetetlen. Figyelj. Tehát mindig megvan a kísértés. Mindig. Mindig ott a kísértés, hogy elküld azt, amit Isten azért küldött, hogy gondoskodjon rólad. Egyszerűen mindig megvan a kísértés arra, hogy elküld, pont azt küld el, amit Isten azért küldött az életedbe, hogy gondoskodjon rólad. Hogy elküld azt, amit egyébként, amiért egyébként imádkoztál eddig. És ott a kísértés. Ott a kísértés erre. Emlékezz, a tanítványok azért követték Jézust, mert változást akartak létrehozni. Ugye, mert azt mondta, hogy mostantól kezdve emberek halászává teszlek benneteket. Tehát ők már azért követték Jézust, mert ők már nem sima halra akartak horgászni, halászni, hanem emberekre. Oké? Tehát ez volt bennük. Tehát változást akarunk létrehozni. Most itt jön a lehetőség, hogy változást hozhatnak létre, mert itt vannak az emberek. Oké? És mit csinálnak? Tehát menjenek, gondoskodjanak magukról. Sziasztok. Oké? És pusztán azért, mert csak a saját fejük után mentek. A saját gondolataik után mentek. Látás által működtek. Nem a szívük által. Küld el őket! Figyelj, ha elküldte volna őket, akkor nem csak, hogy ez a csoda nem történt volna meg, de még a tanítványoknak se lett volna kajájuk. Oké? Tehát nem csak, hogy a csoda nem történik meg, ami mind a négy evangéliumban benne van, hanem még csak kajájuk sem lett volna. Hogy honnan tudom? Hát onnan, hogy a kislásznak az ebédje etette meg a tömeget. Tehát ha őt is elküldték volna, akkor kalap kabát. Oké, tehát Péternek nem volt szendvicse, nem volt ennyire előrelátó. A kislác anyukája, az előrelátó, mert ő csomagolt szendvicset a gyereknek. Ja, tehát, de lehet, hogy megkérdezed, miért fontos ez most itt, Balú? Azért, mert a gondoskodás a kényelmetlenségben volt. Kényelmetlenségben. Oké? Az, amit el akartak küldeni, ugye a tömeget, az hordozta azt, amire szükségük volt. Hihetetlen. Hihetetlen. Az, amire, tehát amit el akartak küldeni, az hordozta azt, amire szükségük volt. És ebben volt benne az, amire egyébként jelentkeztek, hogy mit csinálni akarjuk. Emberek. Oké, tehát, hogy emberek halászai leszünk. És mikor eljössz a gyülibe, akkor hallasz egy csomó dolgot, amire így előrehajolsz. Oké, előrehajolsz. Megemelkedik a szemöldököd. Mert hallasz olyan dolgokat, amikre a szomszédodnak szüksége van. Oké, tehát, hogy nem neked, hanem a melletted ülőnek. De jó, hogy itt van velem, vagy de kár, hogy nincs itt velem, vagy mit tudom én. Tehát, hogy már régóta el akartam mondani a férjemnek, de még jó, hogy eljött. Oké? Tehát, és akkor megbököd, hogy odafigyelnél a Balúra, légy szíves. És előre dőlsz, oké? Tehát, nagyon előre hajolsz. De, hadd mondjam el, hogy az a szó, amire a leginkább szükséged van, az az, amit elutasítasz először. Az a szó, amire leginkább szükséged van, az az, amit először elutasítasz. Amire karba teszed a kezed, és kimondta. Erről beszél. Hát... Tehát amikor így bezársz, amikor meghalod, így bezársz. Hát, és úgy nézel rám, mint valami barbára természetesen. Én látom, hogy néztek rám néha. Tehát, na, arra a szóra kell előrehajolnod. Oké? Arra a szóra kell előrehajolnod. Ami kényelmetlenséget okoz. Ami belül valamit megmozdít, és ez nem túl jó. Egy ilyen konfliktus hoz benned. Arra a szóra kell előrehajolni. Oké? Amikor fészkelődsz belül. Na, ez az a feszültség, ami növekedést fog hozni. Erre a szóra van neked szükséged. Ami kihívja a kényelmi zónádat. Oké? Tehát még akkor is, amikor olyan bandzsán nézel előre, tehát olyan... Amikor izzad a tenyered. De Isten szól hozzád. Pedig rettegéssel elutasítottad először. Mégis az, amit először rettegéssel elutasítottál, az engedi szabadjára azt az erőforrást, amire a leginkább szükséged van. Bizony. Tehát, előre hajolsz-e a gyülekezetünk mostani időszakában? Most abban az időszakban, amit most élünk. Együtt. Előre hajolsz-e? Mert nem mindenki hajol előre. Van, aki csak eljön, végigüli, aztán gyorsan hazaszalad. Ha Forma 1 szezon van, akkor azért, mert a Forma 1 már kezdődik, és nem akarok lemaradni a rajtról, ugye, mert az a legizgalmasabb. Valaki az adakozásra hívásnál. Már megint. Tudom, hogy előjön ezzel. Persze, hogy előjön ezzel. Vagy mindegy, hogy mi az. Elő fog jönni ezzel. Balú, elő fog jönni ezzel. Isten előjön ezzel. Miért? Azt hitted, hogy Isten békén fog hagyni téged? Azt hitted, hogy a kereszténység arról szól, hogy megmaradsz ugyanolyannak? Azzal a sok régi berögzött dologgal, ami vezetett oda, ahová vezetett, és Isten majd buksi simogatva ezt így hagyja? Nem. Hagyja, hogy a kényelmemben ott ücsörögjek tele pelenkával, és senki nem cseréli ki rajtam, vagy senki nem hív ki ebben az állapotomban, hogy végre meglépjem a hitbeli lépésemet. Tehát persze, hogy eljön ez a pillanat. Persze, hogy el fognak jönni ezek a pillanatok, amikor kényelmetlen lesz. Eljön. Mert erre jelentkeztünk. Amikor megtértünk, akkor azt mondtuk, hogy Jézus, te vagy az életem ura. Átadom az életem kormányát a te kezedbe. Akkor miért vezetjük ezt az autót négy kézzel? Érted? És aztán jön a feszültség, meg a konfliktus, amikor Isten fordítja a kormányt, én meg próbálom másik irányba. Eljön ez a pillanat. És el fog jönni ez a konfliktus. Nap, mint nap egyébként. Nem feltétlenül itt nekem kell mindig ebbe a konfliktusba beleraknom titeket, mert az se jó, hanem amúgy a hétköznapokban. Oké, tehát... Ja. Emlékszem a Burger King reklámra. Ez a Burger King my way... Ja, legyen, ez volt ez a szlogenje, legyen, ahogy akarod. Csodálatos. Burger King, legyen, ahogy akarod. Hát, sokan így akarják a kereszténységet élni. Legyen, ahogy akarod. És ülsz hátradőlve, elutasítóan, amikor Isten meglebbenti, hogy ő mit akar, és ütközik azzal, amit én akarok, és pedig ő pont azt teszi, jön, küld valamit, gondoskodik valamiről, oda küldi a helyzetet, oda küldi a szavát, és arra van szükségem. Csak én teljesen máshol járok agyba, hogy mire van szükségem, és mit akarok. És elküldöm. Oké, tehát ez a helyzet itt. Ez a helyzet itt. Tehát pont azt akarták elküldeni, az ellátás hiánya miatt, mert hogy nincs elég kajánk, ami egyébként azért lett küldve, hogy legyen elég kajájuk. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát ami segít a küldetés véghezvitelében, azt akarták elküldeni. Úgyhogy ezért szeretek előrehajolni ilyen üzeneteknél. Szeretem. Szeretem. Tehát ez olyan, mint a masszírozás. Egy jó része kellemes, Aztán, ott egy kis csomó. Szeretem, amikor megtalálják a fájó pontot. Én szeretem, amikor ezt kimasszírozzák. Fájdalmas, meg tíz körömmel kapaszkodom, meg a lábujjaim körmével is kapaszkodom, de érzem, hogy elindul az élet a fejembe, a nyakamba, meg mindenhová. Isten keze masszíroz bennünket. Oké, tehát szeretem ezeket. Szeretem, és szeretek ezért örömteli szívvel előre dőlni. Ja. Egyáltalán hogy lehetek része valaminek, amire nem hajolok előre? Kétet. Aztán itt van a második, amit tenniük kellett a tanítványoknak. Ugye az első az előre hajolni. És persze ez egy testtartásról beszélünk. De én inkább nem ez a testtartás, hanem ugye a szívünkben megvan ez a testtartás. Tehát egy szívbeli testtartás. Hogy nekünk, a hitközösségnek van-e egy ilyen szívbeli? Azt hiszem, hogy van. Én úgy érzekem, hogy van, abszolút. Tudod, ha néztek bennünket, nektek van-e a szívbeli előrehajolás a dolgok felől? Tehát, mert egyébként, hogy a szívünk hogy hajol előre, az azt mutatja meg, hogy hova rakom a kincsemet. Mert ahol a kincsem, ott van a szívem. Oké? Ahol a kincsem, ott van a szívem is. Úgyhogy előrehajolni, ez volt az első, és aztán jön a második, hogy nézz le. És ha jól megnézed ezt a részt, a harmadik versben azt mondja, Jézus felment a hegyoldalra, és a tanítványaival együtt letelepedtek a hegyoldalba. És amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy mekkora tömeg közeledik feléjük, várjál már, nem inkább felnézett, tehát leültek, tudj, és akkor felnézett. Nem az lenne jobb, hogy felnézett? Ösztönösen ezt mondanánk, nem? Hogy felnézett. Tehát leültek, és akkor felnézett. Nem? Ez lenne. De ha megnézed, hogy hol voltak, akkor ez a körülnézett, ez igazából lenézett. Mert hol voltak? Hegyen. Nem az olajfák hegyén. De ott voltak a hegyen, és lefelé nézett. A tömegre. Tehát nagyon fontos a nézőpontod. A döntéseidben nagyon fontos a nézőpontod. Elképesztően fontos. Oké, tehát a nézőpontod meghatározza a döntéseidet. A nem fontos döntéseidet is, de a nagyon-nagyon, az életbe vágó döntéseidet is. A nézőpont az elképesztően fontos. Számít, hogy honnan nézed a dolgokat. Hogy milyen magaslatról nézel a dolgokra. Oké? Nagyon fontos. Nagyon fontos, mert befolyásolni fogja a végeredményt. És szerintem Jézus úgy tudta csak meglátni az emberek szükségeit, hogy fentről nézett lefelé. Nem így. Oké? Tehát ilyen lealázóan. Tehát lenézett az emberekre. Lenézte őket, nem. Nem. Hanem ő egy mennyei szempontból nézte őket. Egy mennyei szemszögből nézte őket. A szükségeiket. Oké? Tehát mennyei nézőpontból. Ha nem ott lett volna a hegyoldalban, keresve Isten akaratát, vagy az ő mennyei atyának az akaratát, akkor az embereket a kényelmetlenségéből látta volna. Hogy hát végre félrevonultunk a fiúkkal, és ezek itt jönnek. Majd 20 000-en. Oké. De mivel ő fent volt a hegyen az atyával, és a szíve az övé volt, míg a többiek, a fiúk a kényelmetlenséget látták, ő másképp látta. Addig Jézus egy lehetőséget látott. Egy meghívást látott benne. És ezt az határozta meg, hogy honnan nézi. Lentről vagy föntről? Úgyhogy ha az életedet, az életed szintjéről nézed, akkor nem fogsz mást látni, csak problémákat. Csak akadályokat. Csak buktatókat. Ha a mennyei atyád szemszögéből nézed az életedet, aki ismeri minden egyes hajszáladat, ismeri minden szükségedet, számon tartja őket, akkor nem hiányt fogsz látni, hanem lehetőségeket. Nem hiányt fogsz látni, hanem lehetőségeket. Teret látsz. Teret. Lehetőséget látsz, hogy Isten cselekedjen az életedben és azokon a területeken. Oké? Okay? De ehhez fel kell menned, hogy lenézhess. Tehát ez fel kell menni, hogy lenézhess. Ez egy álmulatos elv. Még egyet hagyd mondjak erről. András és Fülöp szólalt meg itt a jelenetben. Oké, okay? András és Fülöp, Isten áldja meg mind a kettőt. Két totál különböző ember. Két totál különböző gondolkodással, és másképp dolgozzák fel a kapott információt. De ez így van rendjén. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen dolgozzuk fel az információkat. Ezért szoktam azt mondani, hogy a te szempontodból két üzenet hangzik el, egy, amit én prédikálok, a második az, amit te hallasz. Oké, okay? És még mindenki más. Tehát egyikünk sem ugyanazt az üzenetet hallja. Mert mindannyian másképp dolgozzuk fel az információt. Ez pszichológia, bocs. Ez egy, és van kétféle út, főbb csapásirány van. Egyik a lentről fölfelé, a másik a fentről lefelé. Való feldolgozás az információnak. Most a lentről fölfelé az az, hogy amikor látsz valamit, tehát ránézel valamire, és nincs információd róla, mert nem tudod, hogy mi az, vagy tehát soha nem olvastál róla, nem tanultál róla, tehát ránézel valamire, és csak az érzékeid vannak, amiből tudsz következtetéseket levonni. Oké? Tehát az érzékszerved, az orrod, a szemed, a füled, meg minden, ami még van. Érzékszer, tapintásod, látásod, tehát mit tudom, itt van ez a fej mikrofon, és akkor látod azt, hogy ez ilyen kis pici, vékony, tehát ennyit érzékelsz belőle. Hangos, ugye, mert fölhangosítja a hangomat, még hangosabbra is lehet tenni, mit tudom, barna színű, világos barna, tehát ezeket tudod róla. Lentről fölfelé. Ennyi, tehát az érzékeiden keresztül ismered meg. De a fiúk a pultnál sokkal többet tudnak erről. Oké? Okay? Meg erről a kütyűről, ami még itt van a farzsebembe, meg ami még hozzá van, még más kütyű. Oké? Okay? Ja, még annyit látsz esetleg, hogy vezeték nélkül, tehát nem lógit vezeték, meg mit tudom én. Na, de a fiúk sokkal többet tudnak róla. Legalábbis remélem. Ez a fentről lefelé való feldolgozás. Oké? Okay? Tehát a fentről lefelé. Mikor ők ismerik a számokat, meg ismerik, hogy mi az a házé, herc, meg ilyenek, meg ismerik a piktogramokat, hogy itt villog az elem, ami azt jelenti, hogy le fog merülni. Jó, igen. Csak rosszul mérték fel a fiúk előtte. Meg tudják, hogy mi az az 565, ami rajta van, meg ilyenek. Tehát tudják ezt, és ez az, amikor fogom azt, amit tudok, tehát fogom ezt a tudásomat, és használom azon, amit látok. Oké? Okay? Tehát két különböző. Tehát nem ott kezdem, hogy mit látok, és akkor ennyit tudok róla, és azzal kezdek valamit, hanem ott kezdem, amit tudok. És használom ott, amire most éppen nézek. Érted? Na, úgyhogy, hadd kérdezzem meg a drága híd közösséget, hogy az életedet te lentről felfelé éled? Lentről felfelé éled az életed? Vagy fentről lefelé? Mert amikor kijelentésed van Isten hűségéről, mikor látod, hogy micsoda hegyeket tud ő elmozdítani, és el is mozdított az életedben eddig már hegyeket. Oké? Hegyeket mozdít el. Mikor látod ezt. És aztán jön a következő hegy. Okay? Vagy jön a következő szükség. Vagy a következő utasítás Istentől. Vagy a következő lépés. Vagy egy következő medve, vagy egy következő oroszlán, aki el akar nyelni. De amikor jön, de neked volt kijelentésed, és volt is már tapasztalatod, akkor azt tudod mondani, hogy Istenem, én már jártam ezen a helyen. És láttam a te hűségedet. Csináltam már hasonlót, és tudom, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni megint. Ez jelenti azt, hogy fentről lefelé élek. Ez a fentről lefelé való élet. Fentről lefelé. Az ige, aki Istennél volt, testé lett. És közöttünk lakozott. Fentről lefelé. És láttuk az ő dicsőségét. Oké? Ismerjük az ő jóságát, ismerjük az ő gondoskodását. Ő mindig ott állt velem minden helyzetben. Ott volt velem. És keresztül vitt. Hordozott engem mindenféle helyzeten. Fentről lefelé élek. Na, de Jézus tudott valamit, amit a fiúk nem. Mert egy olyan helyről jött, ahol ők még nem voltak. Oké? Tehát, jó, ennyi előnye volt Jézusnak. Tehát tényleg olyan helyről jött, ahol a fiúk még nem voltak. Mennyi atyától. Oké? De de nagyon érdekes, hogy a csoda után Jézus említ valamit. Elárul valamit. Nem csak a tanítványoknak, hanem ott mindenkinek. És ez ott a János, ott a csoda után ez a kijelentés, amit elárulott, az az én vagyok. Én vagyok. Ezt ott mondja először. Ezután a csoda után mondja először, hogy én vagyok. Ez volt ez a kifejezés, ahol Isten bemutatkozott Mózesnek. Nem. Oké, tehát bemutatkozott Mózesnek. Hogy hívnak Isten? Én vagyok. Vagyok. Mit mondjak, ha majd kérdezi, ki küldött engem? Hát, a vagyok. Hát az én vagyok. A vagyok. Oké, tehát nem válaszolt arra, hogy hogyan fogja kiszabadítani, nem válaszolt, csak arra válaszolt, hogy ki ő. Hogy ki ő. Ez volt a lényeges Mózes számára. Abban a helyzetben. Hogy kicsoda Isten. És tudod, ő bemutatkozott. És aztán itt ezen a részén én is bemutatkozott. És ott, annak idején Mózesnél úgy mutatkozott be, hogy én vagyok, pont. Tehát nem volt ott semmi. De most ebben a helyzetben azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Az élet kenyere. Oké? Tehát én vagyok, amire szükséged van. És ezért mondom azt, hogy Krisztusban sosem nem elég. Tehát Krisztusban sosincs olyan, hogy nem elég. Mert ő a vagyok. És amire szükséged van, ő az. Ezért nem specifikálta, amikor Mózesnek bemutatkozott. De itt, ebben a helyzetben, amikor arról volt szó, hogy nincs elég kenyerünk, és ott állnak a kenyér előtt. Az élet kenyere előtt ott állnak. Oké? Tehát megcsinálja a csodát, megeteti az embereket, és aztán leleplezi az azonosságát. És egyébként az, hogy én vagyok az élet kenyere, és aki nem eszi ezt a kenyeret, tehát ez kiborultak a zsidók ettől. Nem tudom, mit gondoltak, hogy kannibál, vagy mit tudom én, micsoda, fogalmam sincs. De hogy nagyon kihívó volt ez a zsidó hallgatóságnak. De azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Hú! Ha éhes vagy, azt mondja, ha éhes vagy, én elég vagyok minden éhségedre. Ezzel ezt mondja. Ha éhes vagy, én elég vagyok minden éhségedre. Elhiszed ezt? Elhiszed ezt, vagy mész máshová? Egészségedre. Tehát elhiszed-e ezt, hogy én elég vagyok minden helyzetre, vagy mész máshová, máshol keresni, más valakihez, más megoldásokhoz? Vagy elég az, hogy én vagyok számodra az élet kenyere? És jövő héten, mikor hozzuk a felajánlásunkat, mikor hozzuk, akkor azzal kihirdetjük, hogy kicsoda Isten számunkra. Az éppen belefér az Istenem, vagy a, hát így még valahogy kiúzzuk hó végéig az Istenem, vagy a, ez még így, ha ennyit adok, akkor az még biztonságos, vagy ő az élet kenyere. Úgyhogy figyelj, azt mondja Isten, tehát amit keresel, arról én gondoskodom. Amire szükséged van, én az vagyok. És egyébként csak hagyd libbentsek föl még egy-két vagyokat, mert elképesztő. Tehát azt mondja egy másik helyen, hogy tehát ott a következő, amit mond, a sötétségre utal. Tehát azokban az időkben, amikor össze vagy zavarodva, amikor sötétségben vagy, amikor nem érted a dolgokat, azt mondja Jézus, én vagyok a világosság. Én vagyok a világosság. Nem lehet olyan sötétség az életedben, hogy az én világosságom ne tudná megmutatni neked az utat. Én vagyok a világ világossága. A világ nem lehet akkora sötétségben, hogy mi, az egységes gyülekezet, ne tudnánk beragyogni Isten szeretetével ezt a világot. Mert ő a világosság. De aztán azt is mondja, hogy én vagyok az ajtó. A juhok ajtaja. Befelé is jöhetsz, kifelé is jöhetsz. Figyelj, ha csapdában érzed magad, én vagyok. Ha megrekedtél, én vagyok. Ha kirekesztetnek érzed magad, én vagyok. Ha elutasítottak, én vagyok. És én vagyok az út a zöld legelőkhöz is. És azokon a zöld legelőkön én vagyok a jó pásztor. Én vagyok. Én vagyok. Ha kell, az iránymutatás vagyok az életedben. Csak akkor állj be mögém, és kövess engem, és én mutatom neked az irányt. A völgyön keresztül, a fájdalmaidon keresztül, a csalódásaidon keresztül, csak kövess engem. És amikor úgy érzed, hogy belehaltál, én vagyok a feltámadás és az élet. És ha azt mondom, hogy kelj fel és élj, én vagyok az élet. De figyelj, én vagyok a szőlőtő. Ha úgy érzed, hogy nincs gyökered, nem tudsz kapcsolódni, vagy lekapcsolódtál rólam, akkor csatlakozz hozzám újra. És egyébként én vagyok az út, az igazság és az élet. És utat készítek bárkinek. Mert útkészítő vagyok. Aki hit által akar járni. Mert én mennyei helyeken ülök. Úgyhogy Fülöp, hallgassál már, Fülöp. Te úgy kalkulálsz, mint aki szemre nézed a világot. Lentről fölfelé. Fülöp tipikusan ez volt. Lentről fölfelé. Van 200 ezüstünk. Hát ez semmi. Ez semmi. Ez nem elég. Oké? Azt hiszed, hogy nincs elég belőle. És hála Istennek Andrásért. Hála Istennek Andrásért, a másik fickóért, mert András megmenti a partit. Oké? Tehát Fülöp, aki lentről felfelé kalkulál, ő elszúrná a csodát. Ez mindig elszúrja a csodát egyébként, a lentről felfelé való kalkulálás. De nincs gond, Fülöppen nem erről van szó. Tehát igaza volt, abszolút igaza volt, csak nem volt teljes a kép. Ennyi a lényeg. Tehát nem vette figyelembe a forrást, Krisztust. Oké? Aki ott volt az órára. De ezt nézd, figyelj, hajó le előre, nézz le, és a harmadik pont, figyelj odafel. Tehát figyelj felfelé. András megszólal, egyébként többet nem is hallasz Andrástól a Bibliában, tehát ez az össz, amit De hála Istennek, hogy András megszólalt, mert amit mondott, az vezetett a csodához. Tehát, amit ez a négy evangélium megörökített. Tehát András felszólalt, jó? Tehát ő valami más hallott belőle. Amit Fülöp hallott, az okok, kifogások, számok. De András valami más hallott ki Jézus kérdéséből. És az ötödik versben azt mondja, megkérdezte Fülöptől, honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy mindannyian ehessenek. Csak próbára akarta tenni, mert ő maga jól tudta, mire készül. Figyelj, nem kérdezett volna ilyet Jézus, ha nem tudta volna, hogy mit akar csinálni. Nem kérdezett volna. Isten, ez annyira jó. Isten, tehát semmi olyat nem kér tőled, amit nem akarod adni. Érted? Tehát Isten semmi olyat nem kér tőled, amit ne tudna és akarna odaadni neked. Soha nem kér olyat, amit ő ne tudna odaadni, és nem is akarna adni. Soha nem kér olyat. Úgyhogy ezt hidd el. Hidd el. Ez nagyon fontos, hogy ezt hidd el. Mert pontosan emiatt tudom azt mondani, hogy Isten betölti és gondoskodik minden szükségedről. Oké? Mert ő már tudja előre, hogy mire van szükséged. Tehát kér bármit, és ő ezt betölti. Mert nála sosincs olyan, hogy nem elég. De ha lefelé figyelünk, akkor ezernyi okunk lesz arra, hogy miért ne bízzunk, miért ne imádkozzunk, miért ne bocsássunk meg, miért ne maradjak nyugton, miért ne vegyek részt dolgokban. De jövő héten meg lesz a lehetőség. Oké, hogy Isten elé jöjjünk. Nem üres kézzel, hanem hozzunk valamit. És kérd Istent, hogy ebbe vezessen. És hálás szívvel fogunk jönni. És ezek az elmúlt hetek, ezek hitépítő üzenetek voltak. Hitépítő üzenetek. Néhányatok gyógyulást tapasztalt meg az elmúlt hetekben. Tudom. Az életetekben. És most utat készít másoknak, hogy ők is tudjanak enni abból, amit te ettél az elmúlt hetekben. Ezt akarja tenni az életedbe. Nem csak ő az út készítő számodra, hanem téged is út készítővé tesz mások számára. És igen, lesz egy másik hang. Tehát miután leteszem a mikrofont, el fogja mondani az összes érvét, hogy miért nincs értelme ennek az egésznek, számolgat. Ez a számolgatás hangja, nem a hité. Oké? És ez a hang visszatart attól, hogy meglásd, hogy Isten mire képes az életedben. És hogy mit tud megtenni rajtad keresztül. Úgyhogy András megszólalt. Nagyon megszólalt. Mert ugye ő is arra jutott, hogy hát ez itt nem elég. Ennek semmi értelme. Öt kenyér, két hal. De ennyink van. Oké, tehát, hogy ez még kell. Az még kevesebb is, mint a 200 ezüst értéke. De mégis András másképp gondolkodott. Ő úgy gondolkodott, hogy Jézus itt van. A mester kezébe beletesszük azt, amink van. Onnantól kezdve az ő dolga. Oké, mert azt mondja, a másik tanítvány, András Simon Péter testvére ezt mondta Jézusnak, van itt egy kis fiú, aki hozott magával 5 árpa kenyeret és 2 halat. De mi az egy ekkora tömegnek? Oké, de tehát, hogy ez a nem elég, ez mennyi egy ekkora tömegnek? Vagyis ez elég? Vagy számít-e, hogy elég lesz-e az, amink van? Hogy nekünk tudnunk kell magunkról, hogy majd mi tudunk gondoskodni? Hogy utána elmondhassam, hogy Balú, én vagyok. Nem. Mert nem erről szól a történet. Őróla szól a történet. Őróla szól. Tehát, ha Istennek adom azt, ami amúgy sem elég, akkor az egész azon múlik, hogy mit gondolok arról, akinek a kezébe adom, hogy ő a kenyér, hogy ő az, aki gondoskodik, ő a vagyok. Ha nem gondolom azt, úgyhogy itt van ez a kisfiú, hozott magával 5 kenyeret, 2 halat, de mi ezek körött a megnek? És szerintem volt itt egy vers, de kiszedték. Legalábbis én beletettem volna Jézus válaszát erre. Tehát, hogy azt mondja András, van itt egy kisfiú, aki hozott magával 5 árpa kenyeret és 2 halat. De mi ez? Mi az egy ekkora tömegnek? És akkor a Balú evangéliumában benne van ez a mondat. Hogy mi az ekkora tömegnek? Kíváncsi vagy rá? Jézus válasza. Megmutassam? Kíváncsi vagy rá? Meg akarod tudni? Akkor hozd ide. Add át az én kezembe. Tegyétek, bízzátok rám, és meg fogjátok látni, hogy én mire vagyok képes. Adjátok át az én kezembe, és meglátjátok. És tudjátok mit? Ti fogjátok megtapasztalni a csodát, mert én csak hálát adok érte, és ugyanezt az 5 kenyeret, 2 halat visszaadom a ti kezetekbe, és ti fogjátok osztani. És a csoda az a ti kezetekbe fog történni. Mert osztod a kenyeret, tessék. Péter osztja a kenyeret, és azt mondja, jó, Marko, látszol, látod, mennyi van a kezembe? Tudod, tudod, látod, ez kevés. Be kell osszuk. És aztán egy 3-4-5 ember után azt látja, hogy nem fogy. Csak adja. És a csoda megtörténik az ő kezükben. És akkor a csoda lesz, hogy 12 tele kosár is megtelik, miután mindenki jól lakik. Úgyhogy jövő héten, amikor hozzuk a felajánlásunkat, akkor nem eladományozzuk azt a pénzösszeget, amit Isten a szívünkre helyez, hanem egyszerűen csak átadom a tulajdonjogot valaki más kezébe, aki tudja, hogy mit tegyen vele. És ezt úgy hívhatjuk, hogy ez egy befektetés. Egy befektetés. Minket ezen gondolkodtam, és már fejezzük is be, imádkozunk. Hogy került elő 12 kosár? Nem gondolkodtatok ezen, hogy hogy került 12 kosár? Ki mászkál 12 kosárra? Én egy valakire tudok gondolni. Jézus már előre berakta a csónakba, vagy a hajóba. Mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Úgyhogy Jézusban nincs olyan, hogy nem elég. Ő már előre tudja a szükségeidet. És ha hiszed ezt, akkor ki merem jelenteni Isten igéje alapján, hogy a szükségeid, minden egyes szükséged már be van töltve. Te nem látod, te nem tudod kikalkulálni, de amikor jön a szükség, ő gondoskodik. És aztán előkerül egyszer csak 12 kosár, amit bele lehet tenni a... Tehát ilyen Istenünk van. Ő már tudja. Ő már tudja. Úgyhogy mit csinálunk? Imádkozunk. Atyám, köszönjük. Köszönjük az igédet, köszönjük azt az igét, ami ki lett hirdetve. És tudom azt, hogy ez a mai ige, ez valakinek a szívébe beférkőzött. És tudom azt, hogy már most valakinek a szíve meggyógyult. Ami azt jelenti, hogy az élete végéig megváltozott az élete. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük ezt a gyülekezetet, amit te építesz. Olyan dolgokat látunk, olyan gondoskodásokat látunk, olyan történéseket látunk, ahol csak ámul a szánk, tényleg a szívünk. Látjuk a te hűségedet, munkádat. Te vagy ez, aki felépítetted a szolgálatunkat is, és épített folyamatosan. Annyira kiváltságosnak érezzük magunkat, Uram. Hogy egy olyas valaminek lehetünk a része, ami megváltoztatja ezt a világot. Megérinti ezt a világot. Úgyhogy imádkozom, Uram, hogy mindenki, aki hallott ma, aki nézett bennünket a képernyőn, vagy nézni fog, imádkozom azért, hogy ez az üzenet ne csak inspirációt adjon. Ne csak motiváljon. Hanem adjon specifikus instrukciót is a következő lépésre az életükben. Mert a hit cselekedetek nélkül halott. Úgyhogy Uram, mutasd meg nekik, hogy mit csináljanak azzal, amit hallottak. Mutasd meg nekik, ki vagy. És mutasd meg nekik, hogy hogy néz ki ez a te szemszögedből, ez az egész. Nem észérvek, hanem a kijelentésed alapján akarunk működni, Uram. Te vagy az élet kenyered, te vagy a világ világossága. Te vagy az ajtó, te vagy a jó pásztor. Te vagy a feltámadás és az élet. Te vagy a szőlőtő. Te vagy az út, az igazság és az élet. És mi most, Uram, útkészítők szeretnénk lenni. Azt akarjuk, hogy emberek megtaláljanak téged rajtunk keresztül. Mert ezek vagyunk mi. Útkészítők. És itt vannak a kezeink, Uram. Itt vannak a kezeink. Használd ezeket a kezeket, Uram. Bármi, amin van, az mind tőled van. Üres kézzel jöttem ebbe a világba, és üres kézzel fogok elmenni. Az egyetlen kincs, amit gyűjteni tudok, azok emberek. Ott fönn a mennyben, te nálad, Uram. Úgyhogy köszönjük. Kihirdetem ma, Uram, azt, hogy nincs olyan terület, ahol te ne gondoskodnál rólunk a szükségeink szerint. Te bőven elegendő vagy nekünk. Nálad sosincs olyan, hogy nem elég. Úgyhogy engedd szabadjára hitünket, engedd szabadjára a gondoskodásodat a néped számára. Tudom, Uram, hogy sokaknak szükségük van csodára a családjaikban, gyerekekkel, egészséggel, a gondolkodásban, de te vagy a nagy én vagyok. És bármilyen szükségünk is van, az te vagy. Köszönjük, Jézus, a te drága nevedben. Amen.